az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Everybody,
Szám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Sportolók slágerlistája. Hétvégén 13 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Köszöntöm a kedves hallgatókat újra itt a Sportolók slágerlistájában, velem Gergely István, és a mai vendégem nagyon érdekes ember, és az érdekessége a teljes sportteljesítménye mellett ikonikus is, hiszen tagja annak a csapatnak, aki az első aranyérmet hozta a téli olimpiáról. E picit talán meglepettem, kicsit szokatlan is, de nagyon fontosnak tartom azt, hogy téli olimpiai sportágok is erősödjenek. És ő Burján Csaba. Szia Csaba!
Hello, hello!
Hogy vagy?
Hát jó vagyok, én is köszöntök mindenkit. Ugye már azért rég volt az a bizonyos győzelem, de meg vagyok azért azóta is, tartom magam.
Nagyon fiatal vagy, még nagyon fiatalon hagytad abba. Így rád nézze meg aztán tényleg, és ugye mi személyesen még nem találkoztunk. Számomra a téli sportok egy picit valahogy így kiesnek, ugyan szeretem. Jégkorong az, ami talán a legkedveltebb is, a síelés téli sportágam. De a korcsolyát is szoktam nézni, a gyors korcsolyát, bevallom őszintén. Nem beszélgettünk még így élőben. Nagyon kíváncsi leszek arra, hogy mi a véleményed a saját sportágadról, az olimpiai sportágakról, magyarországi megítélés, milyen szerinted az olimpiai sport, a téli sportágak tekintetében, de jussunk vissza még a beszélgetésünk legelejére, mert most már nagyon kezdtünk előre szaladni. Hogy kezdődött nálad? Miért pont a korcsolya?
Hát amúgy sok sportot kipróbáltam, főleg talán úgy kezdődött, hogy még elsőbe szóltak a tanárok, hogy kéne velem kezdeni valamit, mert túl sok az energiám, és akkor...
Ez még Pécsen volt.
Ez még Pécsen, igen, és akkor elkezdtek vinni mindenféle edzésekre, foci, úsztunk. Szerintem még a ritmikus sportgimnasztikát is kipróbáltuk testvéremmel, és aztán valahogy egyszer a télen a jégpályára lementünk, egy nyitvatartás, ma próbáljunk meg akkor lépkedni, és hát az elején több időt töltöttünk el fekve a jégen, meg a palánkba kapaszkodva, mint sem korcsolyázva, úgyhogy akkor beirattak minket egy ilyen tanfolyamra. Szerintem az egy ilyen egy hónap vagy két hónap alatt, egy pár alkalom alatt megtanítottak nagyjából, és akkor akik azt a tanfolyamot tartották, hokiedzők voltak, és akkor mondták, hogy aki szeretne még tovább, szeretne hokizni, az jöhet, és akkor mentünk először hokizni. Az szerintem egy ilyen fél évig tartott talán, ott nem voltunk olyan ügyesek az ütővel, és van a hokikorival ilyen diákolimpia, ami már a mi sportunkhoz hasonlít, ugye a gyorskorcsolyához, csak hokikorival kell ugyanazon a pályán körbe menni, és ide az általános iskolából hívták el az embereket, akikkel már volt korcsolya, és akkor ott azon a versenyen jutottunk ki az országosra, és azt ugye már a gyorskori edzők vitték az ottani csapatot, és akkor kérdezték, hogy amúgy, hogyha jobb kedvünk van korizni, mint hokizni, vagy ez jobban tetszik, akkor jöjjünk, és hát lementünk oda is egy-két edzésre, és az így jobban megtetszett, és akkor végül így ott maradtunk.
Mi a jobb az egyéni sportágban? Tehát így a gyorskorcsolyában, a jégkorongnál azért sokan vagytok, és mégiscsak egy csapatsportág.
Hát én amúgy nem is azt mondanám, hogy azért döntöttem így, vagy döntöttünk így, mert hogy az egyéni sportág jobb, mint a csapat. Szerintem szimplán annyi volt, hogy még ott mentünk az edzésre, és akkor gyakoroljuk a lövést, csak az zavart, hogy béna voltam, és akkor nem ment, nem tetszett, és a koriba meg hát csak korizni kellett, az meg azért egész jól ment, úgyhogy szerintem csak ennyi. Meg az tény, hogy a társaság az nagyon jó volt. Ugye ez az egész diákolimpia úgy nézett ki, hogy buszra szálltunk el, elmentünk egy hétvégére, szerintem akkor voltunk életünkben először így egyedül, és jó volt a társaság, jó fejek voltak az edzők, az edzések is nagyon jó hangulatba teltek, úgyhogy lehet, hogy ez is, hogy egyszerűen kicsit olyan hozzánk közelebbi volt az a társaság, az emberek, és akkor így ott maradtunk.
Mennyire furcsa az, hogy mondjuk ahhoz, hogy azokhoz a sportákhoz, amelyekhez nem kell jég, azt nagyjából mindig lehet űzni. És amihez meg jég kell, azért az számomra ilyen korlátozottnak tűnik, hogy valaki azt a sportágot tudja űzni napi szinten, napi rendszerességgel, tényleg profi körülmények között, amiben aztán később versenyezni is szeretne. Hogy ez nem volt nektek furcsa, vagy ti mindig tudtatok korizni?
Hát ugye nem, Pécsen nyitott jégpálya volt, meg van is, nagyjából ilyen októbertől márciusig van nyitva, de hát szerencsére egy ilyen 7-8-10 éves gyereknek azért nem kell túl sok, hogy lekössék, tehát nyáron futások mellett mindenfélét játszottunk akkor szárazon, de nyilván egy idő után meg azért, hogyha jó akarsz lenni valamiben, akkor muszáj, hogy nyáron is korizzál. Ezért is jöttem föl majd később ugye Pestre, mert itt azért van olyan jégpálya, ami mondjuk egy hónap karbantartás kivételével nyitva van non-stop. Ilyen szempontból a kori az még egy talán fokkal egyszerűbb, mondjuk síelni azért itthon elég nehéz lenne.
Hát igen, az kell a hideg is, meg az emelkedő is, vagy a lejtő, inkább azt mondom. De hogy amikor még kicsi voltál, és még télen korisztál nyáron, nem felejtetted el, hogy amúgy te korcsolyázó vagy?
Hát,
mert hogy minden más csináltatok, gondolom, csak nem korisztatok.
Lehet, hogy épp elfelejtettük, hogy miért is edzünk. Később, az elején nyilván nem mentünk mondjuk edzőtáborokba nyáron, később azért volt olyan, amikor még pécsi voltam, de már mentünk mondjuk olyan edzőtáborba, ahol esetleg volt nyáron is jég. Szerintem nem is volt talán rossz, hogy így az ember az elején csak fél évet korizott, a másik felét meg mindenféle más csinált. Változatos volt, azt azért el lehet mondani.
Hát a nem rossz azért egy olimpiai bajnoktól azért igazolásként ez elfogadható.
Látszik, hogy azért nem kötelező az elején, hogy az ember 16 órát jégen legyen minden nap már 7 éves korától kezdve, tehát hogy nem ennyire az elején dől el, hogy te most jó leszel-e vagy sem.
Nem akartad abba hagyni a korcsolyázást?
Amúgy szerintem nyilván lehet, hogy voltak hisztisebb napok. Volt egy szitu, amikor valamilyen diákolimpián, ugye az azért nem ugyanaz, mint a mi sportunk, és amikor úgy mentünk diákolimpiára, hogy mondjuk short track koriról visszaváltottunk a hoki korira, akkor az nem mindig ment olyan flottul.
Ez mit jelent?
Hát, hogy azért estem, keltem, mondjuk úgy, és akkor volt, hogy egy ilyen pesti versenyen, emlékszem, hogy elestem kétszer egy ilyen futamba, és alig jutottam tovább, már úgy, hogy ugye ott úgymond amatőrök között versenyeztünk azért, és hát akkor dobtam le a bukót a jégen, meg hisztisztem, és akkor kérdezte is anyukám, hogy hát, hogyha kell, akkor most egyből hazamehetünk, de aztán végül mondtam, jó, nem, azért jó lesz, de ilyen apró egynapos hisztiken kívül szerintem annyira nem fogalmazódott meg bennem, hogy ezt abba kéne hagyni.
Ugye az elején említettem itt a Magyarországon a téli sportágokat, hogy itt azért nem vagyunk elkényeztetve létszámban sem, nem hogy eredményben a téli sportágokban, és ráadásul ugye olimpiáról is van szó, tehát a téli olimpiáról. Gyerekkorodban álmodoztál arról, hogy majd egyszer csak olimpiai bajnok lesz, vagy bajnok lesz? Volt ilyen a fejedben, vagy csak nagyon jól esett lejárni, sportolni, azon belül korcsolyázni? Nyáron nem, de télen meg igen.
Amúgy nem volt ilyen a fejemben. Az egy dolog, ami így a fejemben volt, az ilyen koris videók, amikor így nézed 8-10 évesen, amikor épp, hogy csak így botladozol a jégen, és aztán megnézel egy videót mondjuk az olimpiáról, hogy mennek a nagyok, lerakják a kezüket, bedőlnek, milyen trükkösen lehet előzni, meg milyen szépen, és inkább ez volt így a fejemben, hogy na majd egy nap, majd én is így fogok bedőlni, na majd én is előzgetek ilyeneket, meg milyen jó lesz 40-nel, 50-nel menni. Inkább ez a kép volt így meg, hogy nem az eredmények, csak úgy az élmény.
Tehát már akkor tetszett neked ez, amikor elkezdted csinálni? Tehát, hogy már akkor néztél olyan videókat, hogy a nagyok hogy mennek?
Persze. Tehát ugye...
Ez nagyon-nagyon ritka, amúgy elmondom neked.
Tényleg?
Nagyon-nagyon. Ez Alapvetően a tapasztalatom az, hogy azért csinálják a sportot, mert jó a közösség, nem nagyon foglalkoznak, hogy az később felnőtt korban milyen eredményeket hozhat, vagy hogy néz ki, vagy kik a nagyok, mik a nevek, mik lehetnek azok a csapatok, klubok, országok, tehát ezzel valami keveset foglalkoznak a gyerekek, de akkor te egy pont ellenpéldája vagy ennek, hogy tetszett neked már akkor az, hogy amit amúgy elkezdtél csinálni. Ez amúgy nagyon jó.
Hát igen, volt egy-egy kiszemelt személy, hogy így jó lenne így korizni majd.
Tehát példakép?
Igen. Akkor ugye azóta már nem sokszor egyszer nemzetet váltott a Viktorán, akkor még An Yun-so volt kórai színekbe, és hát ő volt akkor pont a nagy sztár, amikor én így elkezdtem korizni, és hát az ő videóit azért lehetett nézni, meg csodálkozni, úgyhogy én azokat néztem főleg.
És aztán hogy alakult a sorsod? Elkezdtél, kiderült, hogy tudsz korcsolyázni, ugye a short track-e nem igazából, az is kiderült, hogy akkor attól nagyon-nagyon elszoktad, de talán, hogyha kimész a Városligetbe, azért ott még elcsúszkálsz, gondolom, hogy azzal nincs probléma.
Na hát ugye tehát a short track-en az megy nekem, én nagy pályázni, nem nagy pályáztam soha. Tehát ezek a diákolimpiák, ez csak annak ugye más a penge, tehát amivel korizol, azért estem, keltem ott. De
tehát akkor más volt a kori.
Volt a kori, igen. Tehát hogy ott sima hoki korival mész ugyanezek a bújják között.
Ja,
az tényleg csak ilyen kett csináló, úgymond, hogy az embereknek azért.
Kivéve neked.
Nekem talán ilyen kedvelvevő volt, igen. De ugye nálunk nagyon kicsi a közösség, aki korizik, kevés a klub, és úgy próbálták meg azért összefogni a legjobbakat, hogy már junior szinten ilyen válogatott összetartások voltak hétvégente Pesten. És hát ezekre már ilyen 13-14 évesen már, aki bekerült ebbe a korba, azt tudott járni, és hát már ott megkérdezték, amikor gimnáziumba mentem, hogy nem akarok-e Pestre gimnáziumba menni. És akkor még a szüleim nem engedték, mondták, hogy még csak maradjak itt, majd meglátjuk. Aztán egy év után, és nem tudom, hogy épp volt-e valami olyan eredmény, amire már azt mondták, hogy na jó van, akkor, hogyha már ennyire jól megy, akkor menjél föl, vagy csak egy év után beadták a derekukat, de akkor egy év után fölköltöztem, és akkor már non-stop Pesten edzettem, és hát igazából így haladt előre. 15.
Simán elengedtek a szüleid egyedül?
Hát nem simán, tehát azért egy évig kellett őket győzködni, hogy elengedjenek koleszba, de igen, azért utána már elengedtek.
És akkor itt folytattad tovább a korizást már a válogatott kerettel együtt, gondolom.
Hát ilyen junior válogatott, tehát azért ez még nem a felnőtt válogatott volt, de igen, tehát itt azért már voltak többen, akik följöttek mondjuk vidékről emiatt, lehet, hogy mondjuk épp egy vagy két évvel idősebbek voltak, de hogy volt azért egy olyan csapat, aki már a fele ugye pesti volt nagyjából, a fele vidékről följött, vagy volt olyan, aki mondjuk nem jött hétköznap, csak mondjuk csütörtök, péntek, szombat, vasárnap.
Ott éreztétek magatokon, azért ebből jól is alakulhattok? Tehát, hogy jók vagytok?
Hát ez még szerintem az a szint volt, ahol mindenki szerette csinálni, de jó volt a társaság, maga a sport is szerintem nyilván csak akkor csinálhat, hogyha tetszik, és itt még nem voltak ilyen nagyon nagy eredmények szerintem így a látómezőben. Így a legtöbb ember junior világbajnokságra készült, de hát szerintem akkor, amikor én 15 éves voltam, akkor Viktornak volt egyedül egy junior világbajnoki érme talán. Lehet, hogy tévedek, nem tudom, de hogy így, tehát az se volt nagyon így képbe, hogy te így junior világversenyről mondjuk érmet hozzá, hanem kiussál, és akkor ott legalább valami jó eredmény. Ez talán ez volt így a cél.
Mikor volt az első, amikor azt gondoltad, hogy ez jó lesz? Hogy ezt már nem csak azért jó csinálni, mert szeretem csinálni, hanem azért, mert ebből lesz eredmény is.
Hát már én se tudom, hogy melyik eredmény jött előbb, de volt
jó, ugye... Jó, hogy ennyi van.
Az első Európa-bajnoksági érmünk, az biztos, hogy egy olyan pont volt, ahol tényleg már így látszott az is, hogy esetleg ebből meg lehet élni, vagy esetleg tényleg olyan eredményeket hozunk, ami miatt már érdemes mondjuk beáldozni egy egyetemet, vagy mondok valamit, tehát hogy azért már tényleg érdemes lejönni minden nap, és nem azt mondod, hogy jó, akkor inkább a suli és egyedzést kihagyok, hanem fordítva. Vagy volt, amikor junior VB-n nyertünk egy érmet váltóval, most nem tudom, melyik volt előbb, de hogy abban az időszakban jött ez először, hogy amúgy most már lehet, hogy érdemes lenne inkább a sportot előtérbe helyezni, és mondjuk a sulit háttérbe, vagy valami hasonló.
Ugye váltóról beszélünk, de valahol ez mégis csak egy egyéni sportág. Ti egyéni versenyzőknek éreztétek magatokat, vagy csapatsportnak éreztétek magatokat?
Hát itt mindenki egyéniek szerzi ugye az eredményeket, és a váltóban is igazából van egyfajta összeszokási faktor, vagy valami, de hogy de ott is egyedül
kell,
vagy.
Olvastam. Nagyon nagyon össze kell szokni.
Igen, de ott is egyedül vagy a pályán. Tehát ott is igazából meglöknek, és onnantól kezdve megint csak egyedül vagy másfél körig. Nyilván számít, hogy milyen a csapatod. És hát igen, nálunk akkoriban olyan volt a helyzet, hogy én egyénibe nem voltam rossz, de hogy azért nem is álmodtam akkor róla, hogy mondjuk egyénibe szerezzek érmet nagyobb versenyeken. Ellavíroztam ilyen középmezőnybe, de így főleg a váltóba láttam én azt, hogy na váltóba viszont számít, hogyha egy kicsit jobban megyek, akkor mondjuk nem negyedikek leszünk, hanem harmadikok. És akkor nyilván próbáltam azokra az edzésekre, meg azokra a dolgokra figyelni, ami a váltóban tehet engem egy jobb társá.
Ott mindenki megtalálja a helyét, tehát pontosan mindenkinek megvan a helye a váltóban, akinek mi a feladata, azt véghez kell vinni. Van egy erős taktika, amit le kell kövessetek.
Hát szerintem ez ennyire nem kötött. Igazából nyilván lehet, hogy vannak olyan feladatok, amik így ki vannak sarkítva, vagy hogyha te vagy a befejező, akkor nyilván neked kell a végén megtartani a pozíciót, vagy előzni, de ez általában inkább úgy szokott lenni, hogy beáll egy ilyen erős sorrend, és a legjobb a befejező egyszerűen, utána a második legjobb ő lesz az első ember, mert ő neki még van mondjuk azt hiszem egy extra köre, tehát hogy így igazából erős sorrendben a legjobb négy emberedet általában felrakod. Nyilván, hogyha van olyan ember, aki a váltónak az egyetlen sajátossága talán az a rossz jég. Tehát, hogy ott gyorsan kell menni, de nagyon rossz jégen. És ez egyénibe...
Mert hogy addigra mi történik a jéggel?
Hát ugye annyi, tehát 45 kört elmegyünk rajta, négy csapat.
Elhasználódik?
És elhasználódik. És mondjuk egyéni távokon, 1500 méteren, 1000 méteren ott nincs, nem nagyon kell ezzel foglalkoznod, ott általában mindig jó a jég. De váltóban ott a táv felétől kezdve már eléggé karcos, vájatos, nem tudom, hogy mondjam, de hogy ott azért kell egy ilyen külön...
Akadálypályás?
Hát kb. Olyan, mint egy akadályfutás, igen. Tehát, hogy ott kell egy külön tehetség, hogy ezen a rossz jégen is megtaláld azt, hogy te gyorsan tudjál menni, vagy tudjad védeni a pályádat.
Itt 1250-enként cserékeztek, vagy valahogy így az 5000-en, ugye?
Nem, itt másfél körönként. Tehát itt az a lényeg, hogy keveset menjél gyorsan, és ezért így nagyon pörgetjük, amennyire lehet. Hát nagyjából végletne sprintelni, nem szoktunk, mert nagyon sok a 45 kör, és nagyon nehéz valakit lerázni, tehát hiába tolod neki az első 20 kört, valószínűleg a végén leszednek, de hogy azért az utolsó 20-30 kör az általában max végig.
Én ezt néztem, hogy nagyon sok, most se értem igazából, majd megérteted velem, vagy velünk azt, hogy az elején megy az egymást figyeljük, és akkor azt a tempót diktáljuk, hogy mindenki együtt maradjon. Biztos sem megy ott nagyon fejbe a taktikázás, meg ahogy elmondtad, hogy ki megy első, második, harmadik, negyediknek a váltóban, hogy ez is nagyon-nagyon fontos. Tehát az elején jól látom, megy az a felmérés, hogy mindenki figyeli a másikat, és akkor, hogy ki mikor induljon meg, és ez ilyen szempontból is egy taktikai verseny. Tehát ti tudjátok lassítani, gyorsítani a mezőnt, hogy spórolni gondolom a következő váltás, hogy azért ne fogjon el a versenyző, mire a következő váltáshoz ér.
Igen, ennek amúgy pont egy ilyen furcsasága, amit így mi is az olimpiai évében tapasztaltunk meg, hogy ez a váltó, ez kicsit általában egy ilyen extra. És amíg nem nagy a nyomás, tehát mondjuk egy világkupán, vagy akár egy EB elődöntőbe is, senki nem fog annyira taktikázni. Mindenki úgy van vele, hogy ott az utolsó 20 kör, az erősebbek úgy gondolják, hogy na majd ott a végén úgyis megverjük a másikat, és nagyon sok váltó futamból kimarad teljesen ez a taktikázás, és pörizgatnak az emberek, ahogy érzik magukat, aki amikor úgy érzi, hogy már unja, akkor belegyorsít, és nagyjából így a végén meg úgyis az utolsó 18-20 körben úgyis mindig eldől, hogy ki az, akinek jobban megy, meg ki az, akinek nem.
De ez erőnlét, akkor lényegében kibírja tovább.
Erőnlét, meg tempó. De aztán, amikor már rájönnek az emberek, hogy jó, az most egy olimpia egy tét. Tudom, hogy a másik csapat a végén meg fog minket verni, és akkor előjöttek ezek a nagyon kemény taktikázások, hogy jó, akkor most az első 20 körbe igazából csak próbáljuk meg hibára kényszeríteni őket, vagy...
Mi a hiba?
Rossz előzés. Tehát azt hiszed mondjuk, hogy direkt fölkínálkoznak mindig mondjuk egy ilyen kanyar kimenőbe, hogy na gyere, előzzél meg. És aztán amikor meglátják, hogy te csak így, jó van, úgyis elenged, bemegyek. És aztán rád zárnak. Meg a váltásoknál, hogy nagyon szűken váltanak direkt, minél nehezebb legyen, minél hátrébb vagy a sorban, minél nehezebb legyen váltanod. És ilyenekkel lehet próbálkozni, mert hát sokan csinálják is, de mondom, a futamok nagy részében, vagy amikor nincs akkora tét, akkor egyszerűen tényleg csak ez az erősebb úgyis nyer a végén nagyjából, és ezt így mindenki elfogadja, de azért volt olyan időszak, amikor mi is nagyon szenvedtünk ezzel, hogy így hozzá volt voltunk el szokva, hogy jó csapatunk van, erősek vagyunk igazából, nem kell semmit csinálnunk, elmegyünk az utolsó 15 körig, és egyszerűen leszedegetjük az embereket magunk elől, és kész vége. De aztán meg volt, amikor már nem...
Hát ez ott van, amikor nincs ellenfél. Amikor annyival jobb vagy a másiknál, hogy nem kell taktikázni.
Hát igen, meg amikor tényleg úgy van, hogy tudod, hogy mit tudom én ebből a négy csapatból mondjuk egy veszélyes, és úgyis az lesz, hogy a végén majd kiki meccsbe, aki épp jobb, az fog nyerni. De amikor a másik két csapat úgy gondolja, hogy hát jó, de mi lenne, hogyha ebből a két erősből az egyik mondjuk kizáratná magát, mert mi, nem tudom, terpezbe váltunk, vagy ilyenek, volt erre is csomó szabály. Mert sokszor volt tényleg az, hogyha te vagy a sor elején, amikor meglököd az embert, akkor ugye kicsit szétnyitod a lábat, hogy nagyobb területen tudjál megtámasztani, nagyobbat tudjál lökni. És volt, hogyha mögötted lévő átesik ezen. Honnan számít ez a terpesz már nagynak? Lehet-e ezzel szórakozni? Lehet-e azzal játszani, hogy aki meglök téged, az ő, amint meglökött téged, onnantól ő már nincs a versenybe. És ilyenkor a legszebb dolog az, hogy te meglökted az emberedet, és kihúzódsz. De mi van akkor, hogyha te mondjuk meglököd az emberedet, és még kicsit így belógatod a vállad, hogy a következő, aki mögötted jön, ne tudjon olyan ívet választani, ne tudjon kifele menni, hogy nagyobb ívről tudjon rágyorsulni. És volt pont azt hiszem a Pesti Világkupán az olimpia szezonjában egy ilyenbe estünk el, hogy egyszerűen a kanadai srác ott hagyta így a vállát, és ez konkrétan neki ment az emberünk, és azt mondták, hogy hát ő csak egyenesen ment. És mondtuk, hogy oké, hogy egyenesen ment, de hát belógott a választ, elvitte az emberünket, ő már is volt versenybe.
Ez tud objektív lenni a bírók szempontjából?
Hát itt is nagyon sok a szabály, és tényleg nagyon nehéz megmondani, hogy most hol a határ, mi az, ami tényleg már szándékos volt, mi az, ami nem. Próbálják nyilván objektíven. Szerintem ez minden sportszakértő, vagy minden sportszerető tudja, hogy ez néha fáj. Néha azt mondod, hogy ez nem volt objektív, néha meg örülsz, amikor melletted döntenek valami olyat, ami meg lehet, hogy nem kellett volna.
Azt leszámítva, ami nagy örömet okozott idehaza mindenkinek, ott olimpiai bajnokok lettetek, van egy másik élményem a gyorskocsi ezzel kapcsolatban, amiről megjegyeztem ezt a sportágat. Biztos te is rengetegszer láttad az ausztrál olimpiai bajnokot, aki én nem tudom, tehát hogy azt hiszem, hogy kétszer is úgy jutott tovább, hogy mindenki elesett előtte, szépen korcsolyázgatott utolsónak, és mindenki elpedezett előtte, és végül így lett olimpiai bajnok Ausztráliából, amit nagyon mókásan és jókedvűen fogadott, és természetesen átvette az aranyérmet, de hát gondolom ő is tudta, hogy azért lehetett alakoltott volna ez másképp. Ez mondjuk nem tudom mennyire okozott népszerűséget, extra népszerűséget, valószínű igen a sportágnak, mert azért kevés olyan sportág van, ami ilyen tekintetben teljesen kiszámíthatatlan, mert ugye egy akadás az elején elég, ahol aztán mindenki elkaszál mindenkit, és van egy nevető akárhányadik, aki meg sem be tud korcsolyázni, hogy ilyen szempontból végig lehet izgulni a sportágatokat, még akkor is, amikor már majdnem biztosra mehet bárki is, vagy mehetne bárki is, hogy nyerni fog, de tudod melyik ez az eset, gondolom.
Persze, persze.
Te is.
Hát amúgy ez is hozzádob nyilván, tehát ez is egy szerencsés dolog a mi sportunkba. Az esélytelenebb félnek mindig, hogy tényleg sokszor elég ott lenni tűz közelbe, és hogyha nincs erőd már előzni, vagy amúgy nem vagy azon a szinten, hogy esetleg harcba szállj az előtted lévőkkel, de mindig lehet egy ilyen kis utolsó mencsvár, hogy na, nem baj, lehet, hogy az utolsó kanyarba elesnek, és amúgy...
Volt már ilyen a fejedben, vagy volt már ilyen?
Mindig ott van ez az ember a fejében, hogy tényleg azért...
Essél el?
Ja, nem az, hogy így kívánod, hogy essél el, de úgy így... Ezért szoktuk azt mi is, hogy minden verseny így a vonalig tart, mert van, hogy nem esnek el, de mondjuk összeakadnak, és hogyha feladod az utolsó félkörbe, hogy ez már nem fog összejönni, lehet, hogy pont ott akadnak össze, pont akkor a lendületet vesztenek el, hogy amúgy még beférnél előttük, és ez szerintem azért mindenkinek mindig ott van a fejében, hogy tök mindegy mi van, tényleg, ahogy mondtad, ott az utolsó kanyarba a döntőbe szerintem négyen estek el. És a csávó meg mondjuk 5 méterre volt mögöttük, de hogyha már 10-re van mögöttük, akkor amúgy már nem nyerte volna meg, mert már bedobták magukat a célba. Tehát, hogy ő is ott, még ott ment, amennyire bírta, követte őket, aztán jött egy ilyen isteni sugallat, 4 ember elrepült, ő meg bement elsőnek.
Jó, nyilván nem mindenki tudta volna tartani annyira sem a tempót, mint amennyire ő tartotta, tehát valamiért ő lett az olimpiai bajnok. Veszélyes a ti sportágatok?
Hát amúgy talán mostanában egyre kevésbé veszélyes. De nyilván azért élesek ezek a korik nagyon. Mostanában, hogyha egyedül esel, akkor nagyon jók ezek a szivacsrendszerek. Elmozognak, vastag a szivacs, nagyon sok erőt elnyel. A legtöbb baj akkor szokott lenni, hogyha többen esnek el, és hát akkor nyilván, ahogy estek, hogyha így összegabajodtok, akkor ezek a pengék simán beleállnak az ember hátába, vagy kezébe, vagy valami, de hát ritkán van. Van mindenfajta vágás, biztos kesztyű, futóruha, nyakvédő, mostanában nagyon nagy divat lett ez az olyan bukósisak, ami teljesen az állad alá plexis, mint mondjuk egy hokisisak. Hát egyre kevesebb szerintem az ilyen nagyon durva sérülés, de minden versenyen akad valaki, aki épp elvágja valamiét, mert szerintem így hozzá tartozik, nem hinném, hogy ez azért van rengeteg sport, ahol ilyen, tudom én, egy karrierbe belefér három tércalak szakadás, meg hasonlók, szerintem ahhoz képest a mi sportunk amúgy egyszer elvágnak valahol, jó. Szerintem ezt még így el lehet viselni.
Burján Csabával beszélgetünk, olimpiai bajnok, gyorskorcsolyázóval. A sportágatok viszonylag monoton, tehát hogy azért ott egyedül vagytok, nem nagyon tudtok másra figyelni, szerintem még a nézőteret sem tudjátok ilyen sebesség mellett figyelni, nem edzésről beszélek, hanem versenyek alatt, de edzések alatt is mégis azért biztos, hogy egy 100%-os fókuszt igényel, mert hogyha nem úgy teszed a lábad, akkor lehet, hogy már eselkelsz abban a pillanatban, tehát hogy folyamatosan oda kell figyelje, míg mondjuk úszás közben lehet úgy úszni, hogy el is felejtett, hogy hányhoz úsztál, bár lehet, hogy ti is már olyan szinten voltok, hogy tudtok úgy edzeni, hogy úgy korcsolyázni, hogy már teljesen ösztönösen megy. Ilyenkor mi jár a fejedben? Esetleg zenét szoktál lehallgatni? Volt-e már olyan edzés, hogy betetted a fülest, és akkor úgy edzettél, akárhány kilométert is mentek egy edzés alatt?
Voltam úgy, aki hallgatott zenét. Nálunk ez annyira nem volt divat, talán csak egy-két ember csinálta. Ugye általában hallgatjuk azért a köridőt, amit mondanak. Nálunk általában így van megszabva az edzés, hogy mit tudom én, akár X kört kell menni bizonyos köridőre, és általában azért mindig hallgatnod kell az edzőt, hogy épp hol jártok. Nyilván, hogyha nem te vezetsz mondjuk, mert ott ülsz a sorba a harmadik helyen, akkor hallgathatod a zenét, azt csak követed az előtted lévőt. Szerintem azért komplex annyira a mozgás, hogy azért olyan sok időd nincs unatkozni. Nyilván van az a tempó, az ilyen lassú nyári alapozás, amikor mentek körbe-körbe, fáj, fáradsz, már unod. De azon kívül a legtöbb edzés szezonon belül ott már akkora tempó van, hogy figyelned kell azért, hogy hova rakod a lábad, és nem tudsz csak így simán kiengedve. Nyilván tudsz így nagyon lazán menni, de az a nagyon laza is belül az azért 100%-os koncentráció, tehát hogy nem tudsz fejben ennyire ellazulni, vagy nem tudom. Nekem sose sikerült. Én, hogyha 4 kört mentünk, vagy ha 9-et, akkor is elejétől a végéig azért figyeltem, és nem az volt, hogy épp mi mehet otthon a nem tudom melyik csatornán a tévébe.
Az nem baj, hogyha arra figyelsz amúgy, amit csinálsz. Az mindig jó esik, egyfajta kikapcsolódás is lehet ez. És amúgy, hogy állsz a zenével? Fontos szerepet játszott-e a felkészülésedben, a versenyek előtt, a relaxációban, vagy csak úgy szoktál zenét hallgatni? Vagy ha szól a zene, akkor jó, ha nem szól, az se nagy baj.
Persze, hát versenyek előtt szerintem mindenki szokott, az egy ilyen bevett szokás, főleg nálunk is, vagy nálam mindig ez volt, hogy első futam, az mindig ilyen, hiába edzünk már azon a jégen, hiába láttam már az összes versenyzőt, hiába versenyeztem már velük 100-szor, ez megint egy új verseny, ki tudja, ki milyen állapotban van, és akkor jó berakni valami zenét, hogyha épp pörgetni kell, mert 500 méter van, akkor olyan zenét rak be az ember, hogyha épp egy kicsit csak meg akarja nyugtatni magát, akkor olyan zenét rak be. Úgyhogy ilyen szinten szerintem ez minden sportolónak így a része a zene. Az a kérdés, hogy kinek mi jön be.
Milyen stílusú zenéket szoktál hallgatni?
Hát amúgy főleg futamok meg kori előtt nekem mindig megvolt ez az ilyen 2000-es évek punk rockja, és akkor az összes, nem tudom én, Sum 41, Offspring, meg a hasonlók. Nem tudom úgy, hogy a többiek mit szoktak, én ezekbe hiszek.
Most csak rólad van szó.
Én ezeket szoktam, nyilván elmentünk mondjuk 3 órát biciklizni, akkor beraktam kb. Bármilyen random lejátszási listát, hogy szóljon, jöhet a bármelyik pop, meg jöhetnek a magyar előadókat is szeretem, de így a futamok előtt felpörgetésnek mindig az, hogy visszamentem a jó öreg punk rockhoz.
Menjünk vissza mi is akkor a te zenéted, és hallgassuk meg az elsőt, amit hoztál.
Sportolók kedvencei a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Sportolók slágerlistája.
Bárcsak olyan végtelen lenne. 18 voltam, még gyerektán. Dunakanyar a kanyar, volt nekem az óceán. Én voltam a király a vidéken, jött egy lány, pedig nem kértem. Féltem tőle, ő nagyon más, ellentétek közt vonzódás. Egy életre megtanultam, mit jelent a beléd bolond. Nem hallott nemet, mai napig hallom, ahogy nevet. Kéz-kézben néztünk az égre, elmentek a többiek végre. Ketten maradtunk a kék vizen, csillogott a hold és az én szívem. Majdnem eltépte az éjszaka, egy szó maradt csak a vád szava. Bárcsak olyan végtelen lenne, mint a Duna szép nyári. Csak olyan végtelen lennél, hibáimmal átölelnél. Bár csak olyan végtelen lenne, mint a Duna szép nyári este. Bár csak olyan végtelen lennél, mint akkor ott a kék víznél. Bár csak olyan. Volt ott pár igazán jó napunk, én nagyon hittem benne, hogy jók vagyunk. Elmondom minden lánynak, ki engem elátkozott, hogy a szívem majd megállt, érted, úgy dobogott, úgy dobogott. Úgy dobogott, úgy dobogott. Bár csak olyan végtelen lenne, bár csak olyan végtelen lenne, mint a Duna szép nyári este. Bár csak olyan végtelen lennél, hibáimmal átölelnél. Bár csak olyan végtelen lenne, mint a Duna szép nyári este. Bár csak olyan végtelen lennél,
ez a Sportolók slágerlistája. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
A zene után folytatjuk Burján Csaba, olimpiai bajnok, gyors korcsolyázóval. Maga a korcsolyázás mellett volt olyan kiegészítő sportágat, amit így űztél, vagy szerettél volna űzni? Vagy
hát
szerettél
amúgy,
űzni?
Még amikor kiskoromban suliba fociztam azért sokat, talán az volt így, ami talán mindenki focizik valamennyit az élete során.
Ügyes volt-e benne?
Nem voltam amúgy rossz, csak ott a focinál tényleg a társaság nem volt egyszerűen olyan jó. Nem tudom megindokolni, de egyszerűen a korisoknál jobban összepasszoltam így a többiekkel.
Pedig ez egy nagyon kis közösség, a korisok. Nem baj, csak hogy ez ezért lényegesen szűkebb kör.
Lehet, hogy van valami közösebb a...
Hasonlítotok egymásra az érdeklődési körötök, a habitusotok?
Lehet, ez az ilyen sebesség, szeretet, kicsit extrém. Lehet, hogy pont ez ilyen hasonló volt, nem tudom.
Hogy érezted magad a csapatban, hogy neked a váltóban, ugye neked mi volt a feladatod? Mi az, amit esetleg ki lehet osztani így emberekre egy váltóban?
Hát amúgy nehéz, mert az elején, amikor bekerültem így a felnőtt válogatottba, akkor nyilván én voltam a leggyengébb. Sokszor volt, hogy tényleg annyi volt a feladatom, Csabi, maradjál talpon, ne maradjál le, tényleg így ennyi volt nagyjából.
Főleg, ha be tudod tartani, ez nem is a nagy baj.
Úgyhogy ez ment azért nyilván egy pár évig, te voltál az újonc.
Hány éves voltál?
Nem tudom, szerintem 17-18, így a junior kor végén kerültem nagyjából föl, és akkor tényleg így ennyi volt, hogy tényleg maradjunk ott, nem kellett nekem semmi olyan extrát csinálni, csak tényleg tartani a tempót, hogy a többieknek maradjon esély a végén, de nyilván nagyon változó volt a váltónak az összetétele is, minden év általában kicsit pár ember cserélődött, nem mindig voltunk olyan jók, tehát hogy tényleg volt, amikor így mi is úgy voltunk vele, hogy hát itt van papíron ez a két csapat, igazából sok közünk nincs hozzájuk, mert sokkal jobbak, próbáljunk ott maradni, aztán hát ha a szokásos kor is dolog, majd hát az egyik elesik a végén. Most nem tudok neveket mondani, de sokszor volt ilyen, hogy nem voltunk egyszerűen olyan jók még, hogy igazán partiba legyünk. És aztán eltelt egy-két év, jöttek ugye fölnőttek Shaolinék is, meg ők is beértek már ebbe a korba, és akkor már volt egy egész jó váltunk, és hát ilyenkor olyan konkrét feladatod nincsen. Bárkinek, amikor korizik és felkínálkozik egy esély, akkor azt így el tudod dönteni, hogy te most ez olyan tiszta ez az esély, hogy ezt kockázat nélkül meg tudod lépni, ez talán egy kicsit kockázatos, és még túl korán van, még várjunk ezzel, mert lehet, hogy lesz még jobb. Úgyhogy igazából nem mindig van így konkrét feladatod, hanem tényleg csak a saját másfél körödben, amit mész, akkor kell figyelned, hogy mondjuk előzni kéne, és lesz-e rá esély, vagy épp védekezni kell, és nehogy megelőzzenek, igazából ennyiket tudsz csinálni.
Tehát akkor lényegében arról szól a versenyed, a te versenyed a váltóban, hogy mindig ugyanazokkal meccselsz. Tehát mindig mindenki ugyanakkor vált, és te ugyanazokkal az arcokkal versenyzel.
Igen, igen.
És akkor arra, tehát akkor figyeled őket, hogy ők mit csinálnak, és őket kell legjobban megismerjed, nem pedig a téged váltó embereknek a kis csoportját, akik pedig külön-külön meccseket folytatnak. Tehát, hogy ti versenyeztek együtt is, meg neked megvan a saját kis meccsed a váltó alatt.
Igen, igen. Tehát nyilván van, amikor már annyira sokszor versenyeztetek együtt, hogy azzal is tisztában vagy, hogy mondjuk jön egy csapat mögöttetek, ott van te embered is a pályán, meg az ellenfél is, és mondjuk tudod, hogy na, ez a srác mindig a végén próbál előzni, akkor a váltásra nagyon figyelni kell, hogy úgy jöjjek ki, vagy mondjuk nem fog próbálni előzni, ilyeneket már tudsz nézni, hogy már váltás már belül, amikor még nem korizol a pályán, már ilyenekre figyeljél, de van, amikor mondjuk nem vagy ennyire képben, mert egy olyan ember korizik, akivel még nem találkoztál annyiszor, és akkor tényleg csak saját dolgoddal tudsz köbben foglalkozni, amikor te vagy a pályán.
Hogy tudod uralni azt a másfél kört? Tehát van egy olyan, úgy kell hozzáállnod, hogy akkor te ezt most uralni fogod, hogy a többieknek eszükbe ne jusson ott valami óriási dolgot csinálni mögötted, melletted, előtted?
Hát amúgy nagyon, ez nagyon nehéz. Nyilván a versenynek nagyon nagy szakaszában nem 100%-on mész, hanem egy kicsit játszol, hogy mennyit kell belerakni, amivel még elő tudsz maradni, vagy amivel még tudsz védekezni, és igazából ezt nehéz eldönteni, amikor felkészülsz, hogy kimenjél a másfél körödre, akkor nagyjából így ez megy a fejedbe, hogy jó, most már azért komoly tempót kell majd menni, hogy vissza tudjam őket tartani, vagy tudjak egyet előzni, vagy most még nem kell annyit belerakni, mert még van időnk, még az se baj, hogyha esetleg egy ember megelőz, mert tök mindegy, úgyhogy igazából ennyi, és nyilván ezt a taktikát, ezt azért a verseny előtt megbeszélitek, hogy mondjuk oké, két sorozattal a vége előtt legyünk már mondjuk az első helyen, vagy két sorozattal a vége előtt legyünk a második helyen, mert azt tetszik nekünk. Ilyenekről volt, amikor olyan volt a váltunk, hogy mondjuk a másik csapatból három ember nem volt olyan jó, de a befejezőjük az egyik legjobbkor is volt a világon. És akkor mi kérdeztük a mi befejezőnket, hogy te most hogy szeretnél? Előről akarsz menni, és védekezni akarsz, vagy inkább menjél mögőle, támadni akarsz? És akkor ilyen apróságokra is lehetett figyelni. Nyilván lehet, hogy mondott az emberünk át, és nem sikerült összehozni, de azért próbáltunk ilyenekre is figyelni.
Tehát akkor mindenkinek megvan az a kis feladata, amit a csapat érdekében neki hoznia kell a váltások alatt, amíg ő van pályán.
Igen, tehát hogyha megbeszéltük, hogy szeretnénk elő lenni végig, akkor neked az első pár váltásba is, amikor még nem mentek gyorsan, neked akkor is bele kell raknod annyit, hogy azért elő maradjatok.
Neked mi volt a kedvenced? Védekezni, vagy támadni, vagy tartani egyáltalán a tempót, diktálni a tempót, alkalmazkodni a tempóhoz?
Én nekem a vége felé én elő szerettem főleg menni. Ugye mondom, ennek a rossz jégnek azért megvannak a sajátosságai.
Te voltál rossz jéges ember akkor?
Nem, de én a rossz jégen gyorsan mindig tudtam menni, pályát tartani kevésbé. Tehát mondjuk van olyan ember, aki rossz jégen nem tud olyan gyorsan menni, mert nem fekszik neki, nem szeret többet lépni, nem érzi biztonságosnak, de a pályát akkor is tudja tartani. Tök mindegy, milyen rossz
jég. A pályatartás az mit jelent?
A pályatartás az igazából az íveknek a fogása. Most nálunk a legtöbb előzés az általában a kanyar kijövőbe, a belső íven szokott lenni. Tehát amikor pályatartásról beszélünk, akkor általában a kanyar kijövőbe kell a belső ívet fognod, de nyilván megelőzhetnek kismillió másik helyen is, és van, aki nagyon jól tud védekezni. Nem kell neki őrületes tempót hozni ahhoz, hogy olyan íveket korizzon, hogy mondjuk ne találjanak helyet rajta. És van, aki ezt meg tudja csinálni rossz jégen is. De én ebben annyira nem voltam jó. Tehát én nem szerettem azt, hogyha ki volt mondva, hogy mondjuk ne menjünk gyorsan, de elől. Nem voltam ebbe annyira jó, hogy tartsam az íveket, akár lassú tempónál is. Én nekem a fegyverem az volt, hogy a végén a rossz jégen, hogyha olyan formában voltam, akkor én csak mentem, mint az őrült, és valamikor elég volt a nagy tempó, hogy ne próbáljanak megelőzni, mert nem tudnak. Nyilván ezt nem lehetett mindig használni, mert volt, hogy olyan ember volt mögötted, aki akkor is megpróbált, vagy akkor is megtudott, de én ezt szerettem inkább, hogy legyen nagy tempó, azt én jobban szerettem, mint hogy mondjuk lassú tempónál tartogassuk az ívet.
Kialakult egy belső erőviszony közöttetek, vagy az edző döntötte el, hogy ki mikor megy? Esetleg azt ti látjátok, hogy az ellenféltől ki hogyan ossza be már a váltásokat, hogy ki melyik körbe fog menni, és ahhoz alkalmazkodtok, vagy ti próbáltatok megdiktálni?
A legtöbbször saját sorrendünk volt, nyilván ezt a sok edzés alapján tudtuk így nagyjából, hogy épp ki milyen formában volt, meg volt, hogy ki lesz a befejező, mi az erős sorrend. Ez nagyjából nem is változott sokszor, tehát meg volt a fix sorrend, Shaolin volt a befejező, mögötte volt a Zöccse Ádó, aztán Viktor meg én. És volt, amikor épp olyan forma volt, akkor Ádó mondjuk cserélt Shaolinnal, volt, amikor én cseréltem mondjuk a Viktorral, de így nagyjából meg volt ez a sorrend, hogy kinek mi a pozíciója. És hát nyilván volt olyan, hogy mondjuk versenyen belül volt egy olyan váltó, akivel már megszoktuk, hogy itt a hollandoknál kivel szoktál te menni, mert ott is volt egy ugyanilyen sorrend. És mondjuk ők cseréltek, mert megpróbáltak vele játszani, hogy hát akkor pározzunk össze másik embereket, hát ha az úgy jó. Általában ezeket mi nem reagáltuk le, tehát hogy általában maradtunk ugyanazon a sorrenden, de volt olyan, amikor mondjuk futam közben cseréltünk befejezőt, mert azt láttuk, hogy másik ember fog menni, és ellene jobb lesz valaki más.
Kicsit elkanyarodom most így a gyakorlati korcsolyázástól és a taktikázástól. Ti hogy néztek a nyári olimpiai sportágakra?
Szerintem semmiképpen nem másak, vagy nem is tudom, hogy kéne. Igazából a téli sportokban van egy kis, vagy van néha egy kis extra sebesség, ügyesség, ugye főleg síelés, korcsolyázás, snowboard. Itt azért általában olyan sebességeket érsz el, amit mondjuk azért atlétikában vagy a legtöbb helyen nem. De ezen kívül nálunk is a legnagyobb rész az a végén a technika és az erőnlét.
Akkor azt mondod, most nem akarom helyetet kimondani, és biztosan is vagyok benne biztos, hogy azt mondod, hogy a téli sportágok azok technikai sportágok, mint a nyári sportágok?
Szerintem egy kicsit igen. Van, ahol egy kicsit a szószoros értelmében extrémebbek, tehát például egy óriás műlesiklás, ahol 200-zal mész, az nem ugyanaz a veszélyfaktor, mint amikor sprintelsz egy 100-on. Nálunk ez annyira azért nem durva szerintem, tehát mi mondjuk 50-nel megyünk, biciklisek is mennek 50-nel, sőt még többel is, de mondjuk a nyári sportoknál is ott a bicikli. Azért amikor 90-nel meg 100-zal jönnek le a hegyről, akkor azért az is extrém. De igen, nálunk szerintem a legtöbbet a téli sportoknál a technika az, ami leginkább számít, de a mi sportunkban ugye azért az erőnlét is nagyon súlyos, síelőknél nem tudom, hogy ott mennyire kell, hogy nyilván ott is tartanod kell a pozíciódat végig, megfogni az összes kanyart, de ott lehet, hogy nem kell, hogy te legyél a legerősebb ahhoz, hogy tudjál nyerni, elég, hogyha te vagy a legtechnikásabb.
Amúgy síelni tudsz, szoktál, szeret?
Miután abba hagytam a korcsolyát, utána egy párszor elmentem snowboardozni, és így évente egyszer-kétszer elmegyek. Az erős túlzás, hogy tudok, de lejövök bármilyen hegyről, tehát azzal azért már nincs gond, hogy fönnmaradjak. Én élvezem azt is amúgy, szerintem abszolút egy tök jó ilyen kikapcsolódás per sportolás, így az egész. Szerintem nem kell annyi erőt belerakni mondjuk, mint egy korcsolyázásba, de nyilván maga mondjuk a sport, aki sportszerűen űzi, annak valószínűleg azért bele kell rakni ugyanúgy, de szerintem ilyen kis hobbinak tök jó.
Nekem a korcsolyázás ilyen, megmondom őszintén, a Városligetben, hogy hobbi, és nem akarom magam nagyon összetörni, néha sikerül is. Szerinted van olyan népszerűek a téli sportágak? Vagy inkább úgy kérdezem, hogy a téli olimpia és a nyári olimpia között népszerűségben nagy különbség van? Tehát érzésre te mit érzel?
Érzésre szerintem biztos, főleg itthon, ez is szerintem olyan országa válogatja.
A saját bőrötökön éreztétek?
Én éreztem azért a saját bőrömön is, de nyilván...
Ez mit jelent amúgy?
Volt egy nagyon, nagyon édes eset, amikor még az olimpia után meghívtak egy ilyen előadásra, egy ilyen balatoni táborba, ilyen kisgyerekeknek, beszéljünk egy kicsit. És hogy így nyilván, nem tudom, sok mindent tudod, így nyilván beszél sportolóként 8 éveseknek, hát lehet, hogy a felét föl
nem
se fogják.
Nem a feladat.
Igen, de mindegy, beszéltem, és akkor utána lehetett kérdezgetni, meg volt egy ilyen kis köbő, ilyen kerekasztal beszélgetés, és akkor ott megkérdezte egy ilyen kis 8 éves, hogy miután így megnyertük a téli olimpiát, így elgondolkozunk azon, hogy elinduljunk a normálison is. És mondom, milyen normálisan? Hát a nyárin. Hát de mondom, ez is normális, mondom, ugyanazt az érmet adják, vagy hát nem ugyanazt az érmet adják, de hogy
olimpiai,
ugyanaz a kettő,
olimpiai,
igen.
Olimpiai.
De mindegy, így azon így jót mosolyogtam, hogy azért tényleg így vannak olyan emberek, akiknek ez így még a perifériájában sincs benne, hogy téli olimpia.
Hát nézd, igazából Magyarországon a téli olimpia az nagyon-nagyon kis réteget tud sportolói szempontból megszólítani. Ez egy földrajzi adottság, ami ez döntően akadályozza, hogy ez a téli sportágok tudjanak itt fejlődni. A korcsolyázás más, mert annak erre lehet, hogy meg lehet teremteni a feltételét. De ilyen szempontból azt hiszem, hogy a nyári olimpiai sportágak azok népszerűbbek, és talán vagy sajnos, ahogy a kisfő is mondta, talán nem ennyire radikálisan, de ismertebbek a nyári olimpiai sportágok.
Hát az egyértelmű.
Szerinted mit lehetne tenni azért, hogy a téli sportágak, vagy a téli olimpiai sportágak is népszerűbbek legyenek Magyarországon? Azért ez jó, ez egy erős kérdés, értem, de hogy kit kérdezek meg, ha nem téged, aki téli olimpiai sportágnak, vagy az olimpiai bajnoka?
Nem biztos, hogy azért ennyire tenni kell, tehát hogy nincs ezzel gond. Nyilván nincs Magyarországon akkora hegy, meg olyan hó, hogy itt értelme legyen mondjuk síelést reklámozni, vagy snowboardozást. Aki akar, az el tud menni külföldre, meg tudja nézni, kipróbálja, ha nagyon tetszik, biztos, hogy lehet találni neki valamilyen megoldást, hogy tudjon síelni, de nem biztos, hogy ezt így annyira erőltetni kéne, hogy nem tudom, mindenki tudjon a síelésről vagy a korizásról. Szerintem télen az, hogy mi is mondjuk, szerintem iskola szinten is volt, hogy levittek minket a jégpályára, az már egy tök jó megismertetés, hogy ahol legalább van jégpálya, ott így levinni a gyerekeket, mert ez is egy olyan sport, ami azért merőben elüt a többi szokványostól, és lehet, hogy valakinek pont ezt tetszik meg, mert miért ne. És ilyen szinten szerintem ebben lehet keresni így erre a kérdés, hogy lehet népszerűsíteni, hogy bele kell rakni, nem tudom, tesi programba egyszer-egyszer vigyék el a gyereket, hát ha tetszik neki. Csak hát nyilván ezt is nem mindenhol lehet megvalósítani, azért sok jégpálya van, de hogy így nem biztos, hogy egy faluból el fognak utazni 30 kilométert azért, hogy egy tesi órán elmehessenek korizni.
Téli olimpia népszerűsítésére, amiben benne vagytok ti is, szerinted lehet egy elvetemült ötlet, és nem mindenkinek jutna talán eszébe, de van egy olyan gondolat, hogy mi lenne, hogyha a csarnokban játszott sportágakat átraknák a téli olimpiára. Tehát, hogy önmagában, hogy a téli olimpia magában népszerű legyen. Tehát, ami csarnok, tehát kézilabda, kosárlabda, röplabda, mondjuk, csapatsport. Ugye egy csapatsport van a téli olimpián, a jégkorong.
Hallottam már róla, mert főleg azért mondják, mert ugye ott is a kézilabdában azt hiszem, hogy a téli a szezon. Tehát, hogy amúgy nem
meg amúgy bármikor lehet is csarnokban van.
Igen. Na, nem tudom, ez is olyan fura, hogy mi alapján szedett szét a sportokat.
Hát azt
szeretnéd,
hogy most a kérdés az, hogy ugyanolyan népszerű legyen a téli olimpia, mint a nyári olimpia, függetlenül, hogy milyen sportágak vannak benne.
Lehet, hogy amúgy ez nem egy rossz ötlet. Szerintem amúgy...
Nem testidegen neked, hogy így oda betolakodnak a most nyári sportágak?
Hát lövésem sincs, mert tényleg az a fura, hogy nem csak a téli olimpiáról tudok beszélni, ott például, ahol mi voltunk, ott alapból széllyel volt osztva, tehát nyilván nem mindenhol tudsz sífutni, meg síelni. Lehet, hogy a két hely 70 kilométerre van egymástól, lehet, hogy nem biztos, hogy tudsz a hegy lábához odarakni egy jégpályát, és nálunk például a mi falunkba, vagy városunkba csakkor is sok voltak. Tehát alapból még a téli olimpián belül is sokkal kisebb volt a közösség. Biztos vagyok benne, hogy elférnének a kézilabdások, meg a többi teremsport, hogy ez nekik ártaná, tehát hogy vajon ezért kevesebben néznék, mert hogy csak a nyári miatt nézik, mert pont akkor van, amikor az összes többi. Nem tudom. Furcsa, lehet, hogy furcsa lenne, de mondom, szerintem egy téli olimpián köbben annyi között van egy síelőhöz, mint egy kézilabdáshoz. Tehát, hogy...
Ez nagyon furcsa, mert a nyári olimpia meg teljesen más, ott volt szerencsém részt venni egy páron, mint versenyző, mint vezető, és mint bármint néző is, és ott azért nagyon egy, inkább azt mondom, egyben van ugye olimpiai falu, van a kajakkenő, ami kilógja picikét a sorból, meg néhány, hát mondjuk oké, most a szörf, amit azért nem lehet mindenhol megrendezni, az jó, lehet, hogy 5-6-7-8-10 kilométer távolságra van, de hogy ott azért úgy tömbösítve vannak, tehát hogy azért egy kupacban vannak a sportágok, vagy legalább van egy olyan olimpiai falu, ahol sokan találkoznak, de így ottam oda, én még nem voltam sajnos téli olimpián, de nagyon szeretnék egyszer majd kimenni, és átélni, hogy milyen a téli olimpia a nyári olimpiához képest, de akkor valószínűleg meg nem volt a nyári olimpián.
nem, úgyhogy az még kimaradt. Érdekes lehet amúgy, mert tényleg, ahogy mondod, nálunk jó, főleg azért, mert én egy olimpián voltam, és nem mint néző, ezért mi a nagy pályát akartuk megnézni, és ott szurkolni a saját csapattársunknak, de még arra se volt időnk, mert hogy a nagy pálya is nem tudom, úgy pár percre alébb volt, mint a miénk, de hogy pont úgy voltak a versenyek, hogy épp edzettünk, vagy épp nekünk is verseny volt, tehát hogy nehéz volt összeegyeztetni, de amúgy nem tudom, hogy az összes téli olimpián ennyire távol vannak egymástól a helyszínek, vagy csak pont mi voltunk egy ilyenen. Érdekes lehet ez a kézilabdás felvetés, hogy tényleg így átmész, megnézel egy short track-et, vagy egy nagy pályát ott a jégen, és aztán átmész, és nézel egy kézilabdát.
Kézi, kosár, röplabda.
Érdekes.
Ami csarnoksport. De ez csak egy ötlet, tehát hogy így kíváncsi voltam a véleményedre, ezzel nagyon készültem, hogy egy téli sportoló hogy látja ezt, hogy mennyire testidegen egy labdajáték ott a téli sportágakban, vagy téli sportágak
lehet,
között.
Lehet, hogy furcsa lenne, de szerintem ez is csak szokás kérdése. Tehát, hogy valaki amúgy úgy van ezzel, hogy ez működni fog, akkor szerintem nem fogják azt mondani a kosárlabdázók vagy a kézisek, hogy hát már pedig mi nem megyünk el, mert télen van.
Nagy váltás lenne.
De az tény, hogy nagy váltás lenne.
Továbbra is Burján Csabával, olimpiai bajnok gyorskocsijázzal beszélgetünk, és most meghallgatjuk a következő zenédet, amit hoztál, legyen az nyugtató vagy pörgető.
Sportolók sláger listája a Nemzeti Sport Rádióban.
I'm wide awake, my mind is chasing your face. Ain't gonna stop myself from making the same mistake. You don't know what you got until it's too late to say that this feeling I'm hiding so deep inside, this heartache I'm trying so hard to fight. So baby, feel creeping, just tell me lies. Oh my love, oh my love, could I, can't get you out my head. Can't get you out my head. When I'm lying in my bed, I can't get you out my head. Can't get you out my head. Can't get you out my head. When I'm lying in my bed, I can't get you out my head. Can't get you out my head.
műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Hungaroring a Formula 1-es versenynaptár egyik legpatinásabb és legnehezebb helyszíne. A mogyoródi dombok között kanyargó pálya nem ismer kegyelmet. A hőség, a por és a szűk aszfaltcsík miatt itt a stratégia és a precizitás többet ér a pusztaló erőnél. Július 24-től 26-áig Formula 1-es Magyar Nagydíj a Nemzeti Sportrádióban.
Két teljesen eltérő világnézet csap össze. Ki tartja magát jó úszónak?
Nagyon jó megúszó voltam.
Vágtáztam a rohanó szarvasok után.
Mondom, hát ez nem lehet.
Te vagy a szegedi! Nyugodj meg, attól megnyugszol!
Imogoszú! Úszogumi!
Pontos! Ó, magyarul!
Én a nyelvújítás előtt!
Magyarország szeretlek! Nyáron nézze újra a legjobb pillanatokat! Minden vasárnap 19:45-kor a Dunán!
Műsorajánlót hallottak! Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! Élmények a magyar sport legjava.
Gól! Simon Petra! 4 másodperc! Simon Petra góljával 6-5-nél vezettünk utoljára, és megszerzi a kézilabda tornák párizsi történetével az első magyar győzelmet.
Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
Ellövi és belövi! Gól! Vámos Petra! Egyegyezés még tovább beállóba, Füzitó vízi gól! Szenzációs játék, szenzációs befejezés.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! Sorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Sportolók slágerlistája. Hétvégén 13 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Folytatjuk Búrján Csaba olimpiai bajnok gyorskocsajázóval. Csaba, hogy alakult az életetek vissza olimpiai bajnokként? Érzi az ember, amikor már van rá esélye, hogy nyerni tud? Érzi az ember, hogy gyorskorcsájában nyerni tud egy olimpiát, amikor már ott van?
Hát amúgy éreztük, tehát főleg az előtte lévő szezon már elég erős volt, és nyilván benne volt már így mindenkinek a fejébe, hogy jó, akkor olimpia, kijutni kötelező, döntőbe jutni pedig szeretnénk, és hát érem esély is megvan. És nyilván szerintem mindenki csak a következő célig gondolkodik, vagy hát én mindig is ilyen voltam, hogy most így elődöntő előtt mit álmodozzak arról, hogy itt aranyérmesek leszünk, de amikor megvolt az elődöntő, és bejutottunk, na akkor volt szerintem úgy már mindenki, hogy jó, van még 9 napunk, akkor most csak ez a cél, hogy akkor most az érem meg minél fényesebb legyen.
Azt nem kérdezem, hogy milyen olimpiai bajnoknak lenni, mert hogyha azért mész oda, hogy nyerni, akkor az csak jó lehet. És az tényleg egy euforikus állapot. De hogyan alakult az életed utána? Olimpiai bajnokok lettetek, és utána talán kiderül, hogy holnaptól ugyanúgy föl kell a nap, és ugyanúgy dolgozni kell tovább, és haza kell jönni. Annyi van, hogy sokkal többen kíváncsiak rátok, kíváncsi a véleményetekre, a sportágnak az ikonjaivá váltatok, nem csak idehaza, hanem külföldön is. Érezted ezt a fajta, hát édes terhet, hogy elkezdtek megismerni, elkezdtek veled foglalkozni, fontos lettél, elkezdtek többen esetleg korcsolyázni?
Hát amúgy minél messzebb van, annál nehezebb visszaemlékezni így pontosan, de szerintem nyilván első 1-2 nap az ilyen extázis abszolút, amiért dolgoztál eddig 20-akárhány évig, az most így végre valóra vált, hatalmas élmény volt. Sajnálom, hogy kevés időnk volt utána kint, szerintem egy napunk volt már csak utána, nem is maradtunk a záron, és jöttünk haza, de aztán nyilván utána jött ez a sokkal nagyobb médiaigény, meg megjelenések. Én ezeket amúgy annyira sose éltem, tehát hogy nem azért koriztam, hogy híresek legyünk, vagy hogy sokat szerepelhessek, úgyhogy szerencsére vagy nem szerencsére, amúgy szerintem az hamar lecsengett. És tényleg, ahogy mondtad, eltelt 1 hét vagy 2, utána volt még egy világbajnokság is, tehát mi azért elég hamar visszazökkentünk ebbe, hogy újra följön a nap, és újra edzeni kell. De aztán volt a VB után egy nagyobb szünet, nyilván 1-2 hónap, az megint egy ilyen tök jó időszak volt, meg volt minden, amit akartál, megcsinálhattad most végre az összes olyan dolgot, amit eddig nem csináltál, mert hogy készülünk, koncentrálni kell, fókusz. És aztán utána meg tényleg, amikor elkezdődött a következő szezon, akkor nagyjából ez így ki is lett mondva talán az első edzésen, hogy oké, és mindenkinek megvolt a 2 hét arany élet, itt a következő szezon, szépen zökkenjen vissza mindenki, ugyanúgy kemények lesznek az edzések, ugyanúgy szenvedni kell, tolni a szekeret, és így nagyjából ennyi.
Mik voltak a célok a korcsolyában?
Hát ugye nyilván, amikor egy olimpia után megvan az aranyérem, akkor utána a célok így átértékelődnek, de szerencsére nekünk voltak még azért hiányzó érmek, váltóval is, egyénibe is, tehát hogy szerintem mindenki elég hamar talált új célokat. Az első szezonban az olimpia után talán akkor jöttük a világcsúcsot is, tehát hogy így abszolút megmaradt a fókusz az emberekbe, nyertünk utána még EB-t, úgyhogy szerintem nagyon jól visszazökkentünk, és nem hagytuk, hogy túl sokat élvezzük ezt az aranyat.
Csalóka tud lenni egy olimpia arany, elég komfortos helyzetet tud teremteni ahhoz, hogy utána megkezdődjön egy mélyrepülés, de utána ti még nyertetek, és nagyon szép eredményeket hoztatok. Mikor jött először az az érzés, hogy ez most már annyira nem kell, mert úgy olvastam, hogy volt egy hosszabb szünet, és az itt nagyjából megerősítette benned, hogy nem biztos, hogy ezt akarod tovább csinálni, és közben már elkezdtél tanulni is.
Hát nálam alapból tudni kell, hogy ennek az egész fellendülésnek volt egy olyan háttere, hogy kiskoromban is lúdtalpam volt, meg talbetéteket hordtam, bokasüllyedés, és aztán ez a mi sportunkra, ahol azért centikre vagy a jégtől, azért sokat számít, hogy valakinek már alapból be van dőlve a bokája, és azért kicsit nehezebb egy-két dolgot megcsinálni. De aztán a mi cipőink azok lábra öntöttek, és 20-akárhány évesen csináltattunk egy amerikai cipőt. És az annyira komfortosabb, annyira kényelmesebb lett, hogy ott azért egy szezon alatt egy hatalmasat tudtam ugrani, és tényleg addig, azelőtt mindig az volt, hogy a váltóba tényleg maradjak ott, ne szakadjak le, csak éljem túl nagyjából, és aztán ez a cipő után én is teljes értékű tagja lettem, hogyha olyan volt, tudtam előzni, hogyha olyan volt a csapat, akkor le lehetett szakítani embereket. És hát ezután ezzel a cipővel volt egy ilyen nagyon jó 2-3 év, de azért ezek ugyanúgy, mint bármi más, azért elhasználod. És amikor elhasználtuk, vagy kezdett már úgy érződni, hogy már kicsit laza, már nem tart úgy, akkor mondtuk, hogy jó, hát akkor csináljunk egy ugyanilyet. De ezeket kézzel csinálják, és nincs rá egy igazán egy módszer, hogy berakod egy gépbe, és kérsz egy pontosan ugyanilyet. És hát a következő az nem lett olyan jó. Éreztem, hogy hiába laza a régi, még mindig jobban tudok azzal korizni, mint mondjuk az újjal. És aztán csináltunk még egyet, tehát egy harmadikat is csináltunk, az se hozta be így a hozzáfűzött reményeket, vagy lehet, hogy ilyenkor már fejbe ragaszkodott túlságosan az ember a régihez, és így nem akart megújulni, és aztán a régi meg már annyira kilazult, hogy ott meg már sokkal többet estem, mint régen, és ez már annyira zavaró volt, hogy így nem igazán pont ugye a váltóba, amikor a rossz jégen kell menni, pont ott vagy a leginstabilabb, tehát nyilván ott estem a legtöbbet, és hát akkor úgy voltam vele, hogy igazából valamikor úgy is el kell kezdeni a nagybetűs életet. Nyilván lehetne itt még próbálkozni még egykori, vagy megpróbálni hagyni egy nagyobb szünetet, utána megpróbálni újra kezdeni, de úgy voltam vele, hogy nálunk alapból ilyen 30 fölött azért ritkán koriznak nagyon jól az emberek, tehát hogy azért nyírja ez a térdedet, a bokádat, a csípődet elég rendesen. Már akkor nekem is sokszor fájt a csípőm, sokat edzettünk, volt, amikor pihentetni is kellett, mert már annyira fájt, hogy már nagyon nem volt komfortos. Úgyhogy igazából úgy voltam vele, hogy hát akkor mikor, ha nem most. Ugye elkezdtem én már előtte az egyetemet, még az előző olimpia előtt, még 14-ben vagy 13-ban. Akkor ugye nyilván a kori pont akkor indult be annyira, hogy már nyertünk érmeket, már egész jók voltunk. Úgyhogy az egyetemet azt így passziváltattam, és akkor ezután, amikor úgy voltam vele, hogy hát most már talán jobb nem leszek koriba, nem is akarok itt maradni addig, hogy megéljem, hogy tényleg teljesen Z-kategóriás legyek, és akkor visszamentem az egyetemre.
És akkor közben tanultál, miközben versenyeztél?
Hát az utolsó fél év az ment nagyjából így.
Már nem mondtam volna, hogy lehet egy olyan oka a karrier abbahagyásának, hogy a cipő. De nagyon gyanús ez, hogy egyik se sikerült jól, csak az első, de csak inkább fura, mert hogy én még nem hallottam ilyet, és ez...
Ez igen, tehát én is azt mondom, hogy nyilván ennek van fejbe is biztos, hogy ott is sok eldől, hogy volt egy nagyon jó hozzászoktál, bármi más, amit adnak, az minden csak nem jó. De amúgy nálunk van ilyen, csak nem ennyire éles talán, tehát nem veszed észre, de vannak ilyenek, hogy az ember jobban szerette az előző cipőjét, és megnézed az eredményeket, és hát tényleg mondjuk több az ezüst itt, meg több a bronz mondjuk, vagy valami ilyesmi. Ilyen apró különbségek vannak, de nem szokott lenni azért ilyen nagyon nagy. Én úgy voltam vele, hogy pont annyit vett el tőlem, amit én már nem akartam visszafele menni. Tehát, hogy már megvolt az a jó érzés, akkor most már nem menjünk visszafele.
Akkor végül is könnyedén le tudtad tenni, tehát könnyedén tudta váltani.
Nálam igen, igen. Tehát amúgy alapból az egész sport nagyon nehéz. Tehát tényleg hiába vagy jó, hiába vagy erős, ott a jégen, a futamban, a taktika, a szerencse, nagyon sok minden hozzájár. És én úgy voltam vele, hogy igazából tényleg mindent elértem, amit tudtam. Volt egy csomó siker, volt az egy csomó kudarc is, ugye a 14-es olimpiára úgy nem jutottunk ki, hogy sárgalapot kaptunk, elkaszáltak minket az utolsó futamba direkt, csak ezért, hogy nem mi mehessünk, köbő, hogy elesett keresztbe a kínai gyerek, hogy mi ne jussunk tovább. Úgyhogy szerintem így ennyi nagyjából. Akkor úgy voltam vele, hogy ott nyilván az utolsó fél év az már így szenvedés volt edzés terén, és úgy voltam vele, hogy igazából csináljuk valami újat.
Nagyon kevesen hagyják abba így a sportágat, főleg, hogyha ennyire eredményesek, és 28 éves korodban hagytad abba?
Nagyjából igen.
25 éves korodban, de szemtelenül fiatalon, igen, mások még más sportágban egy tízest még ilyenkor rászámolnak, hogy hát, ha még egy tíz belefér. De jól tetted-e, hogy abba hagytad?
Én szerintem jól tettem, tehát nem kísértenek ilyen álmok, hogy ó, basszus, még csináltunk volna valamit, még próbáltunk volna a pengével, akkor még vissza lehetett volna hozni, még lehet, hogy jobb is lett volna, tehát én úgy gondolom, hogy tényleg nem szabad telhetetlennek lenni. Én szerintem a lehetőségeimhez képest kimaxoltam ezt a sportot. Utána szerintem jó volt azért, hogy viszonylag korán abba hagytam, hiszen most befejeztem az egyetemet, elkezdtem dolgozni, és látom azt, hogy tényleg azon a szinten vagyok, mint mondjuk a 24 évesek. Tehát, hogy azért az az 5-6 év, amit kihagytam suliból, azért az meglátszik, és nyilván itt az embernek azért fel kell építeni egy új karriert, el kell kezdeni, csomó dolog új az elején, és szerintem ezen még talán jobb is így előbb túlesni, mint sem később, amikor már az ember, nem tudom, 35 éves lehet, hogy már nincs kedve már lelki erejese.
Nem öregek a 35 évesek, hidd el, ezt már biztosan állíthatom. És azért nem, azért gondolod talán, hogy ott tartasz, mint a 24-esek. Biztos van olyan, amiben ott tartasz, mint ők, csak viszont nagyon sok mindenben előttük jársz, mert azért azok a küzdelmek, az a siker, az a kudarc, az a napi szintű munka, lemondás, az már benned van. Tehát szerintem ez egy ilyen katalizátorként foghatni mindenre, amit szeretnél megcsinálni és elsajátítani, és akármilyen területre is fogsz majd tévedni, ott ezek inkább segítségedre lesznek. Viszont azoknak a 24 éveseknek, akik idézve mondom, csak tanulnak, és nem foglalkoztak olyan szinten a sporttal, és nem éltek így annyit, tehát önfejlesztési szempontból, vagy bármiből, amit mondjuk te, nekik viszont azt kell majd megtanulni. Tehát, hogy ez az én tapasztalatom, hogy veszíteni nem veszítettél, hiszen egyrészt olimpiai bajnok vagy, ami azért egy óriási dolog, és nagyon-nagyon kevés olimpiai bajnok van a Földön. Másrészt meg olyan sportnak és olyan embernek tűnsz, aki ezt majd tudja hasznosítani abban a szakmában, amit most csinálsz, ami pontosan micsoda, tehát hogy hol helyezkedtél végül az iskolában.
Szoftverfejlesztő vagyok egy banknál. Ugye én a sima matek egyetemet kezdtem el még annó az ELTE-n, sima matek szakot, és hát így annó, amikor én ezt csináltam, akkor mindig matekból voltam mindig jó, és akkor nagyjából így ezen a vonalon mozogtam. Középsuliban, hogy annyira nem tetszett az informatika, ott talán egy-két ilyen tárgyunk volt, és akkor én még azt mondtam, hogy hát ez még annyira nem. És aztán, amikor visszajöttem az egyetemre, akkor már viszont sokkal inkább érdekelt, hogy oké, hogy jól megy a matek, de nem annyira láttam, hogy én matekkal hol tudnék úgy teljesen elhelyezkedni, meg amúgy nehéz is, azt azért be kell vallani, és akkor így jött ez a szoftverfejlesztés, meg az informatika világa, és akkor úgy fejeztem be az egyetemet, hogy próbáltam nyilván azokat a tárgyakat, amik kicsit infósabbak, azokat tolni, és amit mondtad, az tényleg igaz, tehát, hogy nyilván azért az ember ezt a 10 év tapasztalatot, amit összeszed a sportba, ezt azért nagyon látja, hogy ezt így a mindennapokban annyira lehet kamatoztatni, hogy sokszor én is annak látom az előnyét például, hogy egy-két embernek, aki mondjuk főleg így a sporttól távol marad, de sajnos sok olyan ember, aki benne is volt a sportba, néha ilyen hatalmas hullámvölgyek vannak kedvbe, meg minden szinten. És hogyha így az ember lehúzott 10 év versenysportot, akkor ez már engem így annyira nem üt meg. Tehát, hogy én minden nap úgy kelek föl, minden nap van bennem egy ilyen alapjó hangulat, és hogy így nem, én nem érzem magamon ennyire ezt a hintázást, amit látok sok helyen. És szerintem ez így lehet, hogy köszönhető így a sportnak, meg a sok tapasztalatnak.
Biztosan már elég kiegyensúlyozottnak tűnsz, és mielőtt ráfordulunk az utolsó fejezetünkre, hallgassunk meg még egy zenét tőle.
Ez a Sportolók sláger listája. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
Perzseljen fel az erő, mi tudom, hogy bennem én. Küzdelem kell, küzdök még. Perzseljen fel az erő, ha volt is félelem, a világ megállhat, de én nem.
Az, aki lennék, mi tudom, hogy ott él benne.
Hozok ki abból, amit kapsz. Minél többet teszed bele, igen, annál többet adsz. A világ figyel minket, mi pedig mutatjuk. A korlátok csak szavak, és mi áttörünk rajtuk. A tűz bennem lángol, mint a forró láva. A bátorságom vezet, ez a győzelem ára. Perzseljem fel az erőt, bennem lángot kap. Az élet a legszebb és legnehezebb World Cup.
Van, hogy a tűz leég, és tükör sírni lát. Mégis egy új nap, mindent mosolyba. Van talán
de én nem.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Labdarúgás. A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sportrádióban.
Mi vagy te? Orvos vagy? Orvé?
Én meg tudom különböztetni a betegséget és az egészség.
Végre valami okosat is csinált Egnes.
Nekem ez az ember gyanús.
Hűben, fában, földben van az orvosság. Asszonyom, ő meg fog gyógyulni.
A tenkes kapitánya. Ma 16 óra 55 perctől. A Dunán.
Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
A címvédő Argentína, valamint Anglia is biztosította helyét a labdarúgó VB elődöntőjében. Elfogadja az országgyűlés holnap az alaptörvény 17. módosítását. Időnként megnövekszik a felhőzet, zápor-zivatar kialakulhat. Jó napot kívánok, Mónus Dóra vagyok.
Sporthírek.
A labdarúgó világbajnokság negyed döntőjében a címvédő Argentína hosszabbításos mérkőzésen Julián Álvarez 112. valamint Lautaro Martínez 121. percben lőtt góljával 3-1-re nyert a csaknem egy órán át emberhátrányban játszó Svájc ellen, még Anglia Jude Bellingham két góljával 0-1-ről fordítva szintén hosszabbítás után győzte le 2-1-re Norvégiát. Az elődöntőben szerdán 21 órától Argentína Angliával találkozik, a másik elődöntőt kedden szintén 21 órától Franciaország Spanyolországgal vívja. A statisztikai elemzéssel foglalkozó brit cég, az Opta az elődöntők előtt is a francia labdarúgó válogatott tartja az első számú favoritnak a világbajnokság megnyerésére. A negyeddöntős szakaszt követően közzétett elemzés csaknem 34%-osra becsüli Franciaország győzelmi esélyeit. Spanyolország végső sikerének valószínűsége valamivel több mint 24%. Angliáé majdnem 22, a címvédő Argentináé pedig kicsivel 20% fölött van.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
Elfogadja az országgyűlés holnap az alaptörvény 17. módosítását, jelentette be a miniszterelnök a közösségi oldalán. Magyar Péter közölte, Sólyog Tamás köztársasági elnöknek 5 napja lesz, hogy aláírja. Ha nem teszi meg, akkor megfosztási eljárást lehet ellene indítani. Új Európai Uniós alap segítheti a gyorsan növekedő cégeket. Erről számolt be a pénzügyminiszter közösségi oldalán. Kármán András szerint az Európai Beruházási Bank kezdeményezésének célja, hogy a sikeres európai vállalkozásoknak ne kelljen az Európai Unión kívül finanszírozást keresniük. A keretösszeg 15 milliárd euró. Újabb helyszíneken mutatta ki aszbeszt szennyezést a laboreredmények Sopronban. A legutóbb vizsgált 44 közül 24 helyen találtak osztrák bányákból érkezett szennyezett kőzózalékot. A helyi hatóságok leállították ugyanaz érintett bányák működését, de a kő addigra már utakba, parkolókba, bejárókba és más kültéri burkolatokba is beépült, Magyarországon és Burgenlandban is. Saját költségén pihen fiaival Törökországban a miniszterelnök. Így reagált Magyar Péter közösségi oldalán egy nyaralását firtató kérdésre. Bejegyzésében a kormányfő azt is írta, hogy soha nem ült helikopteren, és nem aludt elnöki lakosztályban sem. Rakétákkal és drónokkal támadta több szomszédját Irán, és bejelentette a Hormuzi szoros lezárását. Teherán szerint a lépés válasz az újabb amerikai légicsapásokra, amelyeket azután indítottak az Egyesült Államok légiereje, hogy az iráni erők megtámadtak egy kereskedelmi hajót. Az Egyesült Arab Emírségekben, Bahrainben és Katarban is légiriadót rendeltek el. Az Egyesült Államok válaszul mintegy 140 iráni célpontot támadott, köztük rakéta és drón létesítményeket, valamint haditengerészeti objektumokat. Két ember meghalt, többen pedig megsebesültek egy lövöldözésben Torontóban, egy latin utcai fesztiválon. A rendőrség szerint két fegyveres lőtt egymásra, amint egy 13 ezer látogatót vonzó rendezvényen. A gyanúsítottak elmenekültek. Feltehetően személyes leszámolás állt a háttérben. A rendőrség nagy erőkkel keresi az elkövetőket. Meghalt Szolnoki Péter, a Bombon együttes énekese. Az előadó művész súlyos betegség után hunyt el, jelentette be a zenekar a közösségi oldalán. Az énekest néhány hete kórházban kezelték, emiatt a Bombon nyári koncertjeit is lemondták. Szolnoki Péter 56 éves volt.
Közlekedés.
Baleset történt az M7-es Letenye felé vezető oldalán Martonvásár közelében. A 30-as kilométernél a korlátozás már megszűnt, de a kialakult torlódás csak lassan oszlik fel. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
Időjárás.
Holnap is marad a gomoly felhős napos idő, legfeljebb északkeleten lehet kisebb zápor. A szél sokfelé megélénkül. Éjszaka 13 és 18, holnap napközben 28 és 33 fok között alakul a hőmérséklet.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Kifújtál, ha senki nincs, aki rád vár, csak bírd ki, és nagyon figyelj rám. Ha bárki mondja, hogy kevés vagy, a lészámít és a kapcsolat, csak bírd ki, és nagyon figyelj rám. És ha úgy érzed, hogy nincs tovább, a szíved nagyon fáj, ne add fel, és ne engedj, csak bátran menj tovább. Mert a szerelem keresi a szerelmet, hidd el, téged is valaki úgy szerethet, ahogy szeretnéd, hogy szeressen egy lány, vagy épp egy zsár. Megkérdez, csak bírd ki, és nagyon figyelj rám. Ha kiröhögnek, mert lazább vagy, mert nem dőlsz be minden dumának, csak bírd ki, és nagyon figyelj rám. És ha úgy érzed, hogy nincs tovább, a szíved nagyon fáj, bátran menj tovább. Mert a szerelem keresi a szerelmet, hidd el, téged is valaki úgy szerethet, ahogy szeretnéd, hogy szeressen egy lány.
szívem nagyon fáj. Hát ne add fel, és ne engedj, csak bátran menj tovább. Mert a szerelem keresi a szerelmet, mint te téged is valaki úgy szerethet, ahogy szeretnéd, hogy szeressen egy lány, hogy éppen csinálsz. Mert a szerelem keresi a szerelmet, mint te téged is valaki úgy szerethet, ahogy szeretnéd, hogy szeressen egy lány, hogy éppen csinálsz.
Közvetítések és különleges archív felvételek minden nap a Nemzeti Sport Rádióban.
Vége a mérkőzések, szentületes a ragyogó diadal!
Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
Slipping by, oh, away from me. And oh, she caught my eye through the light, and she came right up to me. She said, oh, hi, nice to meet you tonight. Maybe we could go dance, get up off our feet. She said, this life ain't forever. One song here together, then let's play it on repeat. We can dance all night. We can dance till the morning light. Let's forget about our worries in the wild world outside. She said, oh, hi, nice to meet you tonight. Maybe we could go dance, get up off our feet. We can dance all night. She took my hand and led me through the dark. Oh, she said, feel the beat for. And oh, I can feel the night slipping by, oh, away from me. And oh, I saw the light in her eyes as she came right up to me. She said, oh, hi, nice to meet you tonight. Maybe we could go dance, get up off our feet. She said, this life ain't forever. Dance all night. We can dance in the morning light. Let's forget about our worries and the wild world outside. She said, oh, hi, nice to meet you tonight. Maybe we could go dance, get up off our feet. We could dance all night. Nice to meet you tonight. Maybe we could go dance, get up off our feet. She said, this life ain't forever. One song here together, then let's play it on repeat. We could dance all night.
A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Sportolók slágerlistája. Hétvégén 13 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Újra itt vagyunk Burján Csaba, olimpiai bajnok gyorskorcsolyázóval. Csaba, hol látod magad a következő néhány tíz évben? Mert nagyon nyugodtan hagytad abba a sportot, olyan, mintha kiszámítottál volna mindent előre, mintha mindent megtervezni előre. Idegességnek nyomát nem látni rajtad, hogy tartanál attól, hogy mit fog hozni a jövő. Ez két dolgot feltételez. Egy, hogy már tudod, ha nem is látsz a jövőbe, de már legalább terved van. Vagy pedig engedett, hogy a dolgok úgy történjenek, ahogy történniük kell.
Hát így az ember mindig tervez, de szerintem egy nagyon fontos része annak, amit te is mondtál, hogy így vannak olyan dolgok, amiket ti nem tudsz betervezni, és így sokszor tényleg csak azzal kell dolgoznod, amit van, és így nem szabad azért annyira túlaggódni a dolgokat, tehát én sem csinálok ilyen terveket, hogy most 5 év múlva majd itt kell tartani, és ha nem tartok ott 1 évvel előtte, akkor elmegyek bankot rabolni, vagy nem tudom.
Nem.
Úgyhogy nyilván megvannak így a tervek, a családalapítás hasonlók, én ezeket így várom, úgymond, tehát hogy nagyon-nagyon szeretném. Nyilván nem rohanok vele, úgymond, tehát majd odaérek, amikor odaérek, most 2 év múlva, vagy 4, vagy 6, hát most Istenem, de nagyjából így ezek. Tehát nyilván a karriert szeretném építgetni, érdekel a szakmám, rengeteg érdekes dolog van benne, határa csillagos ég, tehát lehet itt fejlődni. Igazából nagyjából ezek a tervek. Nyilván a sport meg a sok mozgás az megvan most is, tehát hogy szeretek azért eljárogatni, heti 2-3-szor edzeni.
Mit edzel?
Most crossfit ezek amúgy, ott látom amúgy, hogy sok ex-sportoló odafajul, vagy nem tudom, ott topzódnak.
Jól hangzik a crossfit, sokan csinálják, csináljuk mi is, nagyjából ez. Amúgy, hogyha kielégíti a sportolási vágyadat, szerintem tökéletes.
Igen, tehát ugye a csapatsportot nehéz szerintem összehúzni annyi embert, hogyha nem voltál benne annyira, tehát mit tudom én, nem focisztál, vagy nem kézisztél, akkor ez nehéz fix időpontra összerántani mondjuk 10 embert. A kondit azt én elég hamar meguntam, hogy ugye egyedül vagy párba lejárjunk, és akkor ez a crossfit ott azért, ott a csapat, le tudsz menni, tényleg azért sok időpont van, sok terem van, bárhol találsz egyet, és azért ebben van kihívás, tehát hogy ezt biztos nem fogod megunni, úgyhogy én most azzal töltöm az időmet, meg nyilván ugye, amit szerintem sok sportoló szeret, az ilyen aktív kikapcsolódás, legyen ez mondjuk egy síelés, amit azért nyilván nem megy el az ember minden hétvégén, de az ilyenek, túrázás, esetleg falmászás is szerintem egy tök érdekes sport, azt is mostanában kipróbáltam 1-2-szer, úgyhogy ilyenek.
Hobbid? Kertészkedés, horgászat, vadászat, főzőcske, hát, kártyázás,
hobbi,
bármi.
Hobbi, az régen nagyon sokat számítógépeztem. Sok edzés mellett amúgy kell az embernek egy ilyen olyan hobbi, amit tényleg csak így leülsz, és semmi erőfeszítés nem igényel, ez volt a számítógépezés. De aztán ez már annyira nem tölt el sok élvezettel, mint régen, úgyhogy ez mostanában kezd így kikopni. Ilyen új hobbim nagyon nincsen. Volt még annó volt egy-két ilyen gondolatom, hogy na majd én megtólag gitározni. És hát vettem is gitárt, meg így gyakorolgattam, meg játszogattam is. De valahogy annyira nem köt le, hogy mondjuk tényleg minden nap oda üljek és gitározzak egy órát. Úgyhogy az is így néha előveszem, akkor van egy-két olyan hónap, amikor megtanulok egy-két ilyen könnyebb számot, és akkor gitározgatok. Valamikor ott pihen egy fél évig.
Azért 31 éves.
Még csak 30.
Leszel, egy fél év múlva. Igen, körülbelül. Igen. A szemtelenül fiatal vagy azért, tehát hogy az, hogy még nem tudod, hogy pontosan milyen hobbikat válasszál, jó szakmát már úgy néz ki, hogy már választottál, az, hogy ilyen nyugodtan tudsz beszélni a jövődről, azért megfogalmaztál elég komoly célokat is. Nekem ez nagyon szimpatikus, megmondom őszintén, mert a legtöbb sportoló, miután ráadásul ilyen szinten egyrészt vagy nem akarja abba hagyni a sportot, vagy ha abba hagyja, akkor egy komoly harcon kell, hogy átmenjen, hogy megtalálja azt az utat, amire ő rá szeretne lépni, vagy így fölviláglik előtte, hogy akkor ez az útja, de én azt látom, hogy ez neked így már megvan, és hogy így ilyen szépen haladsz rajta, én nem csodálkoznék azon, hogyha a választott szakmádban is hasonló sikereket érnél el, mint a korcsolyában, valahogy ez így adja magát.
Hát reméljük, de nem tudom, mindig csak úgy jönnek ezek a dolgok, tehát hogy az ember tényleg választottam azt az egyetemet, mondjuk 6 év múlva már nem is annyira azt tetszett igazán, de ott is lehetett találni benne egy olyan csavart, hogy olyan irányba menjél el vele, hova akartál. Utána nyilván első melóhelyet keresni, elmentem valahova gyakornoknak olyan pénzért, amit mondjuk egy takarító többet keres, de az is, nem tudom, volt talán egy fél év, aztán ugródeszkaként lehetett már menni a következőre. Tehát, hogy így az embernek tényleg csak el kell indulnia néha egy reggelen, föl kell kelni, nem pedig az ágyba maradni 10-ig, és igazából a többi már jön magától.
De nem így működnek a dolgok, szerinted?
Na, úgy szerintem, de. Tehát, hogyha van valaki, aki tényleg sokszor sok mindent nem akarunk, vagy így bennünk van ez a rossz szájíz, hogy megint valami újat csinálni, valami olyat, amit nem ismerünk, és hogyha csak így ráveszed magad, hogy elindulj onnantól, igazából általában már jól történnek a dolgok, vagy nem tudom, nekem így szokott kijönni.
Nagyjából most ez így, hogy néztelek és mondtad ezt, a váltás után lehet, hogy ezt gondoltad, hogy csak el kell indulni, aztán a többi már megy magát, mert utána vissza csapat, vagy vissza tömeg, ami ott van, meg akár az eredménykényszer, vagy a saját csapattársaim. Csaba, én nagyon örülök, hogy elfogadtad a meghívásom, és tudtunk egy jót beszélgetni. Ritkán találkozok olyan, vagy ritkán lehet, vagy van esélyem olyan fiatal, sikeres sportolóval beszélgetni, aki már jövőben lát, és látja saját magát, és ha még nem is látja, akkor is megvan az a kellő önbizalma, amit az a tapasztalat adhat meg neki, amit a sportból kapott, vagy most már a tanulásnak köszönhetően megvan neked, és nagyon jól látni azt, hogy stabilan lépegetsz előre. Még akkor is, hogyha nem úgy szövöd a terveidet, hogy mellé teszel egy olyan időhorizontot, hogy mikor mit kell, hogy elérje, mert szerintem szemtelen fiatalságod ellenére ezek már jó tervek, és ezek szerintem egy borzasztóan jó hozzáállás. Én ehhez kívánok neked sok sikert, kitartást, és hát halljunk még rólad, hogyha lehet, és csak jót.
De... Hát, köszi szépen, aztán halljunk rólam, legyen ez a vége.
Ez a megfelelő hozzás és a jó műszorom. Köszönöm szépen, hogy eljöttél, Csaba.
Én is köszönöm szépen a meghívást.
Sportolók slágerlistája a Nemzeti Sport Rádióban.
Amikor odalépett hozzám, én már éreztem, hogy ebből nem lesz parton. Aztán még aznap éjjel mesztel elrevet köztünk a folyóparton. Messzire szólt valami zene, de engem csak a szeme érdekelt, és éreztem a szerelem szele. Felkapta a szívem, én nem hittem, hogy ilyen velem megtörténhet még. Azt mondom, állj, 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 ilyet többet ne csinálj, ha komolyan akarod, nincsen akadály, de addig állj, 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 ilyet többet ne csinálj. Lehet, hogy ez neked jó, de nekem fáj. Amikor odalépett hozzám, én már persze egyből gondolhattam volna, hogy egy ilyen srác, ha józan lenne, talán hozzám se szólna. De ő azt mondta, hogy szia, én meg azt, hogy itt a pia, és kérdeztem, és mondta, hogy most éppen nincsen csaja. Én tudom, hogy ez hiba, de hagytam, mint egy liba, hogy elmenjen mielőtt még. Azt mondom, állj, 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 ilyet többet ne csinálj, ha komolyan akarod, nincsen akadály, de addig állj, 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 ilyet többet ne csinálj. Lehet, hogy ez neked jó, de nekem fáj. Magam, mint egy húra, amit húznak, de vigyáznak, hogy el ne pattanjon a túsznak. Éppen annyi kaja kell, hogy ne legyen baja, de ez nekem így nem elég. Azt mondom, állj, 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 ilyet többet ne csinálj, ha komolyan akarod, nincsen akadály, de addig állj, 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 ilyet többet ne csinálj. Lehet, hogy ez neked jó, de nekem fáj. Csinálj, ha komolyan akarod, nincsen akadály, de addig állj, 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 ilyet többet ne csinálj. Lehet, hogy ez neked jó, de nekem fejje állj. Azt mondom, állj, állj. Azt mondom, állj, állj. Azt mondom, állj.
Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjobb.
Erős Luca megint és beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egy lámpás találat. Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
És megvan olimpiai döntős a magyar férfi kardválogatott.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Crafters. Represent next to the California. Baby, baby. I told you. If you make a mistake like this, it's no turning back. You gotta love who you love. And if you love the wrong person, you gotta live with that. Right now, I just need you to listen. All my lovers out there. Make sure you wanna be with me. Yeah.
Keep it with a semi. Lovers keep a couple, now the profit got plenty. Go.